Ez itt továbbra is a Krízisek és pofonok a Rádió Café 98-on, egy műsor kommunikációról, manipulációról és rációról. Én Böhm Kornél vagyok, és továbbra is itt van velem a stúdióban Kőrizs Imre, költő, irodalomtörténész, a Műút Miskolc Irodalmi Lapnak a szerkesztője és a Miskolc Egyetem docense, akivel azt próbáljuk megfejteni, hogy milyen manipulációs technikákkal tudnak élni a szerzők, hogyha irodalomról beszélünk, és picit beszéltünk a szerzők imázsáról is, de az utolsó gondolatsor, ahol abba hagytuk, az az volt, hogy ugye hogyan ösztökélnek tovább folytatásra, cliffhangerekkel, vagy akár sorozatokkal a szerzők. Milyen eszközök vannak a kezükben ilyen tekintetben?
Hát szerintem a jószerével azok, amiket Shakespeare kidolgozott. Tehát az embernek nincs ideje annyi mindent olvasni, amit igazán szeretne, de például elolvastam a Dan Brown-nak a Da Vinci kódját, még a megfilmesítés előtt. Hát, az, hogy mondjam, Shakespeare eredményeinek, nem tudom mennyire apró pénzre, gondolom sok millióra váltása, de hát Shakespeare, tehát nagyon látszik tulajdonképpen ott ez a milliméter papíron, ahogy meghúzta a vonalakat, ahogy gramra kimérte a szerző a feszültség különböző komponenseit, amikor ugye elindulunk egy cselekményszállal, valahogy bonyolódnak a dolgok, és aztán nagyon összekutyulódnak. És akkor átkapcsolunk a másik cselekményszálra, ugye ott tartunk, hogy éppen megoldódott valami, megint elkezdenek bonyolódni a dolgok, és amikor nagyon bonyolult lesz, visszakapcsolunk, és az oldódik meg. Nagyon érdekes szerintem. Ez Shakespeare is ezt csinálta, a Hamletben is, a Szent Iván
négyben. És azt hiszem, hogy ő se ért rosszul egyébként, ha gazdasági körülményeit ismerni lehet, talán nem ennyire jól, mint egy mostani bestseller szerző.
Hát igen, ez egy homályos dolog, mert ugye Shakespeare ez nem csak színházi szerző volt, hanem producer is valójában. Ez az oka annak például, hogy nem jelentek meg igazából a neve alatt a darabjai életében soha. Tehát ő nem járul hozzá, hogy kinyomtassák a darabokat, hiszen a saját üzletét rontotta volna. Ezért, ami megjelent, azokat úgy is hívja az irodalom történet, hogy rossz kvartók, ilyen kis négyrét alakú füzetkék, mert a nép persze kíváncsi volt, de az a szerző jóváhagyása nélkül jelent meg úgy, hogy mondjuk a súgó példányt elvitték a nyomdába, és akkor kiszedték, vagy mondjuk az egyik szereplő, aki sokat volt színpadon, fejből tudta a többiek szöveget is, és lediktálta. Persze nem pontosan, ezért kell a tudósoknak mindig javítgatni a Shakespeare szövegeket.
Erre szeretnék mindjárt kitérni, de előbb visszakérdeznék még itt a Da Vinci kód kapcsán mondott, ugye milliméter papírra kimért cselekményszál, gabaitás, picit most zanzásítottam a gondolatot.
Kicsit gabaítsuk, igen.
De kicsit gabaítsuk tovább, de hogy ugye honnan lehet azt kitapasztalni, honnan lehet tudni, és itt most afelé kapirgálok, hogy hogyan lehet direkt bestsellert írni, tehát, hogy mert amennyire én tudom, és ezt azt hiszem, hogy azért több helyről hallottam, hogy úgy tekintem, hogy tudom, hogy mondjuk a amerikai szuperprodukcióknak, most filmeknek, mondom, ott elég pontosan megvan, vagy hanyadik percbe kell érkeznie egy női szereplőnek, meg nem tudom, a intrikátornak, tehát hogy ezek kitapasztalt dolgok. Hogy ez így működik, akkor is, ha az ember egyedül a laptopjával és a nem tudom melyik tópartján írja, és tudja, hogy most kell jönni a gonosznak?
Szerintem nem. Ez akkor működik így, hogyha ilyet akar írni az ember. Ilyen zsánert. Gondolom minden egyes műfajnak megvannak a maga szabályszerűségei, amik persze nincsenek kőbevésve, mert minden egyes remek mű alakít rajtuk. De hát gondolom azért krimit nem lehet úgy írni, hogy valami bűncselekmény ne történjen, valahogy azért ne próbálják kideríteni, hogy tehát a körülményeket, és azért végül ne bűnhődjön meg ugye az elkövető, mert csalódottak leszünk. Akkor ez egy másik műfaj lesz, hogyha ebből nem valósítunk meg minden egyes elemet. Ugyanígy a szerelmi történeteknek meg vannak a maguk szabályai, és hát bizonyára ez így van, hogy a bestsellereknek, vagy ezeknek a népszerű, fordulatos könyveknek is megvan a receptjük.
Te ugye elég sok irodalomkritikát is írsz, rengeteget, és nyilván találkozol olyannal, erre térek most vissza, amiről beszélgettünk, tehát nem, most nem csapunk olyan nagyon el, hogy ugye recepteket lehet tulajdonképpen elemezni vagy értelmezni, és lehet, hogy egy csomó kritikában arra jutsz, hogy mondjuk egy ragyogó ötlet, tehát puskázott el a szerző azzal, hogy nem tudta úgy végigvinni, vagy úgy kidolgozni, vagy az is lehet jobb esetben, hogy egy nem olyan nagyon jó ötletet valahogy nagyon szép irodalmi módszerrel tudott kidolgozni, és mégis maradandót alkotott vele.
Igen, rátapintottál szerintem a kritikai írásnak a lényegére, mert azért, ha valaki irodalomkritikát ír, akkor ott nem a saját, nem tudom én, benyomásait kell összefoglalnia, hiszen lehet, hogy más embernek mások a preferenciái, más elképzelése van arról, másnak örül, más tart jónak. De hogy mégis olvasható legyen egy irodalomkritika, szerintem ahhoz az kell, tehát hogy mi az a pont, ahonnan meg lehet ragadni, és amit át lehet adni az olvasónak, Az pedig szerintem az, hogy megnézzük, hogy az adott alkotás legyen az irodalmi, vagy egy koncert, hogy ez mennyire felel meg tulajdonképpen annak, amilyen ő lenni akart.
Ugye, tehát magához méret.
Így van. Szerintem ebben az irodalom, vagy a kritikusoknak ebben már kialakul egy gyakorlatuk, hogy találkoznak egy műalkotással, és akkor feltárul előttük, szerencsés esetben, ha sokat gondolkodnak, hogy tulajdonképpen mit akart ez a műalkotás? Mi akart lenni? Nyilván az ordít róla, hogy regény akart lenni, mert prózában van és hosszú, szonett akart lenni, mert 14 soros, és így vagy úgy rímel, de hát ezen túlmenően is lehet szembesíteni, vagy fel lehet tárni ezeket a belső szabályszerűségeket, vagy mozgatórugókat, és a kritikus feladata szerintem ott kezdődik, hogy megnézi, hogy vajon csak ugyan sikerült eleget tennie az írónak, a saját, tehát az írónak, hát az írónak, igenis, vagy az irodalmi műnek, akkor legyünk politikailag korrektek, ugye? Tehát, hogy az irodalmi mű, az tulajdonképpen betölti-e azt a hivatást, amit minden jel szerint a koncepciója alapján kellett volna. És ha igen, akkor, hogyha ez nem, ha ezek az előfeltételek, hogy mondjam, ezek érvényes előfeltételek, ezek érdekes előfeltételek, és valójában jól megvalósítja, jól megvalósulnak ezek az adott műben, akkor ez egy jó mű. Akkor is, hogyha mondjuk én adott esetben nem szeretem azt a műfajt.
Ha akasztják a hóhért jelleggel, itt most ugye arra gondolnék, hogy magának a kritikusnak micsoda felelőssége van abban, vagy manipulációs lehetősége, hogy egy adott műre felhívja a figyelmet, ugye leszedje róla, ráhúzza a vizes lepedőt, ahogy mondani szokták, ugye akkor tudsz hatni kritikusként, hogyha szerzel egy olyan bizalmat, egy olyan kreditet előre a sorozatos alkotásaiddal, mert azt mondom, hogy na ez egy zsinór mérték, a Kőr is azt írta róla, hogy ez nagyon rendben van, és kedvet kapok elolvasni, míg hogyha bízom a véleményedben, és valamiről azt mondod, hogy gyönge, akkor arra én se pazarlom az időmet.
Hát igen, erre ezt tudom mondani. Hallottam már ilyet, tapasztaltam ilyet. Van egy olyan elképzelés is, de tulajdonképpen a neten is vannak ilyen bájos felütései, akár sorozatkritikáknak, hogy megnéztük ezt és ezt a sorozatot, hogy önnek már ne kelljen.
Hát, hogyha hiszünk abban az alkotóban, aki írja a kritikát, akkor igen, ez orientál.
Hát igen, szóval valószínűleg ezzel élcelődik az ilyen típusú kritikus. Valóban így van. Én szeretek jót írni. Tehát, hogy azt remélem, hogy jó lesz a könyv, azért fogok hozzá, akkor mindig egy kicsit elszontyolodom, hogyha nem találom megfelelőnek, de hát akkor azt is meg kell írni. Szerintem ezt nem lehet megkerülni, és ahogy akkor még egy latin mondást idézzek, amicus Platos et magis amica veritas, tehát barátom ugyan Platón, de jobban barátom az igazság.
Aha, jó, tehát hogy a legjobb barátjáról is lehet az embernek vagy rosszat írni, vagy pedig szóban közölni vele, hogy erről most nem írok.
Erről majd akkor a harmadik részben, ami a podcastban lesz, jó?
Köszönöm, egy újabb cliffhangert helyeztünk el, ugyanis a Krízisek és pofonoknak a teljes verziója az valóban egy online felületen fut, és itt fogjuk majd folytatni, de most még itt is van egy pici időnk, és a álnéven, vagy hát kalóz példányokban megjelent Shakespeare művek ragadták itt meg a fantáziámat, úgyhogy erre a pár perccel ezelőtt beszélt témára kanyarodnék vissza, amennyiben a álnéven vagy szerzői néven írt művek is önmagukban, tehát a választott név már egy manipulatív, egy előkészítő, előfeszítő megoldás. Most nyilván P. Howard jut például eszembe, de azért viszonylag jellemző, hogy mondjuk ismeretlen hazai szerzők mindig amerikainak hangzó nevet választanak.
Nem véletlen, igen. Azért azt mondjuk el, hogy Shakespearenek nem álnéven jelentek meg a művei, csak a jóváhagyása nélkül.
Nagyon fontos különbség.
Igen. Persze, hát a szerzői név az a nagyon fontos eleme tulajdonképpen a műnek. Azt lehetne mondani, hogy volt egy francia irodalmár, aki egyáltalán rájött, hogy a mű az már sokkal korábban elkezdődik, mint gondolnánk. Az elkezdődik a címlapon, a névvel, elkezdődik a címmel, akár a kiadó nevével. Máshogy veszünk a kezünkbe, nem, de egy nívós, neves kiadónál megjelent kötetet, mint egy olyat, amit esetleg nem ismertünk. Az se közömbös, hogy mi van a címlapon, nem? A címlapkép, és a többi, a papír minőség. Ezeket ő úgy hívta, hogy küszöbök. Amiken mind átlépve jutunk majd be az irodalmi műalkotáshoz. Hát ez fontos dolog a szerzői név. Van az a bájos történet az Esti Kornélról, hogy Kosztolányi, vagy hát az író, ugye találkozik Esti Kornél, és arról beszélnek az elején, hogy megvan ez a könyv, de hogy akkor most hogy legyen, ki legyen a szerző? És akkor mondja Esti Kornél, hogy legyél te csak nyugodtan a szerző, én leszek a cím, mert ezt úgyis nagyobb betűkkel írják.
Hát igen, és ez valószínűleg az eladás technikai vagy sales forteioknak is egy fontos felütése.
Gondolj arra például, hogy ott látszik, hogy igazán befutott-e egy szerző, egy író, hogy mekkora betűkkel írják a nevét. Érdemes a kedves hallgatóknak
megnézni. Visszagondoltam a saját könyveimre, hogy szedték, és majd beszélek a kiadóval, nem hiszem, hogy nagyon nagy.
Igen, szóval, hogy a népszerű íróinknak a könyvein általában nagyobb betűkkel szerepel a neve a szerzőnek, mint a cím. Itt látszik az, hogy mit gondol a kiadó a szerzőjéről szerintem.
Hát tudja, hogy annak a szerzőnek a kötete, az el fog menni Z példányban alsó hangon, mert van egy olyan rajongói tábor, vagy olvasói bázis, akire építeni lehet, miközben ugye a cím maga, az lehet nagyon érdekes, de ismeretlenül persze fog csengeni.
Vagy egy pályakezdő írónak a neve ugye nem adja el a könyvet, lehet, hogy ott egy hangzatos cím lesz az, ami miatt a kezükbe veszik.
Nem tudom, mennyire lehet összevonni én is azt gondolom egyébként, hogy egy nívós kiadónak a kiadvány az önmagában már valamiféle pedigré, tehát hogy én úgy képzelem, hogy ez egy kurátorként működik azért egy kiadói szerkesztő, vagy aki elfogadja a kiadást az könyvet, hiszen ha ő adja ki, most nem nevezzük meg, de ha ő adja ki, akkor azt lehet gondolni, hogy na hát ez valamiféle minőségi küszöbön már átment. Hogyan befolyásolják a elfogadást, a megvételt például a toplisták, sikerlisták, ezen a héten ezek, vagy ha bemész egy könyvesboltba, ott is ott van, hogy van egy külön polc, hogy újdonságok, és egy külön polc, hogy toplista. Ezek hogy befolyásolják a olvasói döntést mondjuk?
Nagyon érdekes, olykor visszacsatolással, mert szerintem többféle lista van. Vannak ugye az igazi bestseller listák, azok eladási listák, kristálytisztán.
Kristálytisztán?
Hát azért higgyük ezt. Okay. Valószínűleg. Nyilván vannak tematikus bestsellerek, tehát el tudom képzelni, hogy mondjuk a kortárs versenykötetek listáján a díjnyertes, az első helyen lévő könyv az nem kerülne fel mondjuk egy krimi vagy egy szerelmes regény listára a példányszám alapján. De hát ezért érdemes külön műfajokban gondolkodni. És az eladási listák szerintem azért érdekesek, mert azok picit ilyen visszacsatolással vagy öngerjesztéssel is működnek, hogy azt olvasok, hogy ez egy bestseller volt, ezt olyan sokan vették, a múlt hónapban ezt vették a legtöbben, biztos akkor emberek nem hülyék, akkor megnézem, hát ha jó, és akkor tényleg jó, én is megveszem. Tehát ez egymást is gerjesztheti az ilyen típusú lista, és őszintén szólva szerintem még ez a legtisztább lista, nem? Itt a pénzükkel szavaznak a vásárlók, ha tetszik, ha nem.
Az jut eszembe, hogy persze van az a nagyon elitista hozzáállás, amit egyébként szerintem én is képviselek, és van sokan, hogy hát ha valakit már valamit ennyire sokan szeretnek, és ennyire bestseller, akkor én már annak nem hiszek, hiszen az valószínűleg nagyon commerce, hanem keresek valami olyat, amit egy whitefülű valaki javasol, és azt tapasztalom aztán, hogy jó esetben mondjuk 20 év múlva Nobel-díjat kap, hogy most Kertész Imrére utalja.
De lehet, akkor ezek szerint mégis téged is orientálnak a listák, csak negatíve.
Hát ugye az egy tapasztalati út valószínűleg, hogy mondjuk az ilyen, én nagyon szerettem ezt a zsáner kifejezést, mert sose használom, és nem pontosan tudom, hogy mit jelent, majd mindjárt rá fogok kérdezni, de valahogy ezt képzelem ilyen nagyon hatásvadást csinált dolognak, vagy csak ez a nagyon commerce népszerű, tehát én egy picit tartok, de magát a kifejezést megköszönöm, hogyha megvilágítod.
A zsáner ugye az a mi helyes írásunkban már nem látszik rajta az eredet, ez egy francia szó, amelyik a latinból jön, ha nem tévedek, akkor a genus, generis, ebből a latin szóból. Valójában csak annyit jelent, hogy fajta, hogy nagyon erősen magán viseli a saját fajtájának, a műfajának a jegyeit. Ugye, hogyha egy regényt olvasunk, jó, lehet az lélektani regény, vagy fejlődésregény, de hát az nem ordít róla. De az mondjuk, hogy szerelmes regény, vagy háborús történet, vagy krimi, tehát ezeket nevezhetjük inkább zsánernek, amik tulajdonképpen egy bizonyos műfaj szabályszerűségeit követve.
De ez mindig egy picit fosztóképző, nem? Vagy ez teljesen neutrális kifejezés?
Valamelyest igen, gondolom, hogy lemond talán a művészi szabadságnak a nagyobb fokáról, ugye? Itt a művész, amikor ő eldönti, hogy akkor szerelmes regényt fog írni. És hát nyilvánvaló, hogy lehet, hogy akkor már azt mondja, hogy... Tehát miért akar valaki szerelmes regényt? Hát valaki regényt akar írni, gondolom elsősorban. Ha szerelmes regényt akar, akkor valószínűleg már egy kicsit kacsingat kifelé.
Akkor ott a csináltság.
Számokra, igen, igen. Tehát a zsánernek, szóval nem ártatlan ez a kifejezés, még hogyha valójában szeplőtelenül is fogant szegény, de hát nyilván a nyelv úgy működik, hogy akkor valahogy sokat használtuk, és akkor erre használjuk most már.
Uh-huh, mert a filmművészetben ugye van a zsánerfilm, meg a művészfilm, uh-huh. Amit ugyan sokan mondják, hogy hát, hogy kár megkülönbözhet, mert film, de nem
hát
igaz.
Persze, nem, hát ezek értelmes szavak azért.
Valamiért mondjuk, valamiért mondják. És ettől még egy művész cím lehet borzasztóan rossz, és mi az, hogy? És lehet az is, hogy egy nagyon magas irodalomnak szánt mű sem éri el azt a küszöböt, amire mondjuk az olvasását megér.
Igen, de még ha visszatérhetünk egy perc a listára, amit menjünk vissza a listára. Ugye van egy más típusú lista is, amikor mondjuk tekintélyes irodalmárokat kérdeznek meg. Az nagyon érdekes, mert elvileg őket nem befolyásolják az eladások egyáltalán. Sőt, hát sokszor olyan friss könyvre szavaznak gyakorlatilag, ami éppen hogy kapható, mert esetleg már PDF-ben vagy kéziratban is olvashatták. Ez azért érdekes, mert hogy itt nincs visszacsatolás alapvetően, nem hinném, hogy lenne, tehát hogy itt vadonatúj könyvekre szavaznak, és akkor esetleg hat az olvasói befogadásra, lehet, hogy valaki ezt figyelemmel kíséri, és akkor mondjuk mindig akár egy ilyen baráti könyvklub tagjaként mindig elolvassák az első néhány helyezettet. Tehát ezt el tudom képzelni.
Sőt, hát van egy ennél direktebb visszacsatolás, most szándékosan ilyen idézőjel mondom visszacsatolás, tehát ugye amikor egy borítóra már eleve rákerül az, hogy ki ajánlja, ugye, aki hogyne. Már olvasta.
Á, hát igen, hogyne. Tehát a egészen hangzatos dolgok vannak, valami félelmetes. Most olvastam ilyet Stephen King-től, hogy hát aki nem olvasta ezt és ezt a szerzőt, az nem ismeri a világ egyik legnagyobb íróját. Persze nagyon jó krimi szerző az illető, de azért ez egy hatalmas nagy, hogy mondjam, túlzás.
Ezek erős megállapítások, de hát lehet, hogy nem véletlen, hogy ennyire kapcsolódik mindig a filmekhez is a dolog, de hát a filmek minden plakátján szerepel, hogy kihagyhatatlan, vagy valami...
Igen, ez lehet, hogy csak valami amerikai kis megyei lapban jelent meg, egy rövid kis cikkecske részeként az a szó, de az kell akkor oda a plakátra, igen. Tehát ha nem is a New York Times írta, akkor is kell.
Manipuláció.
Igen.
Ez itt a Krízisek és pofonok, egy műsor kommunikációról, manipulációról és rációról. Itt a Rádió Café 98-on most elköszönünk Kőrizs Imre költőirodalom történésszel, azzal, hogy a online podcast változatban még egy picit folytatjuk ezt a témát, úgyhogy maradjatok velünk, a Rádió Café 98-on viszont elköszön a Krízisek és pofonok Kőrizs Imre és Böhm Kornél.